Ó, drágám, igazán azt hiszed, hogy ripacs vagyok. Édes, dúze kiskutya hozzád képest. Komolyan gondolod ezt? Add ide a kezed. Te sose láttad Sara Bernardot, ugye? Nem, soha. Úgy ágált, mint az ördög. Egy ideig csendesen ültek egymás mellett, és Giulia lelkében megnyugodott. Szívét nagy szeretet töltötte el. Még mindig te vagy a legszebb férfi Angliában, mormolta végül is. Senki sem fogja velem az ellenkezőjét elhitetni. Érezte, hogy Michael behúzza a hasát, és kidülleszti az állát, és ezt nagyon édesnek és meghatónak találta. Teljesen igazad van. Ki vagyok merülve. Nagyon komiszul érzem magam. Úgy érzem, hogy belül egészen üres vagyok. Nem lehet más tenni, mint elutazni. 23. fejezet. Miután Giulia ezt elhatározta, örült is neki. Az a kilátás, hogy messze kerül a bajtól, mely gyötörte, mindjárt elviselhetőbbé tette azt. Kitették a műsorukat. Michael kiosztotta a repríz szerepeit, és elkezdte a próbákat. Giuliát nagyon szórakoztatta, hogy tétlenül ülhet egy zsőjében, és nézhette a színésznőt, akit szerződtettek, hogy hogyan próbálja a szerepet, amelyet ő játszott néhány évvel ezelőtt. Sosem tompult el benne az izgalom, amelyet mindig érzett, amióta csak színpadra lépett, ha az elsötétített nézőtéren ülhetett a ponyvával letakart székek közt, és láthatta, hogyan bontakoznak ki a szerepek a színészek kezében. Már maga az, hogy egy színház belsejében volt, megnyugtatta. Sehol sem volt olyan boldog. Ha a próbákat figyelte, annyira ki tudott kapcsolódni, hogy estére, mikor a saját darabjában kellett játszania, már felüdülve érezte magát. Rájött, hogy minden igaz, amit Michael mondott. Erőt vett magán. Magánérzéseit a háttérbe szorította, a szerepet újra hatalmába kerítette, és így megint szokott virtuózitásával tudott játszani. Játéka most már nem volt eszköz, hogy szabad utat engedjen érzéseinek, hanem ismét teremtő ösztönének megnyilatkozása volt. Csöndes vidámsággal töltötte el, hogy így módon újra urrá lett eszköze fölött. Hatalom és szabadság érzése volt ez. De ez a diadalmas erőfeszítés nagyon kifárasztotta, és amikor nem volt a színházban, kedvetlen és közönös volt. Elvesztette túláradó életkedvét. Egy újfajta alázatosság fogta el. Úgy érezte, hogy az ő napja már leáldozott. Sóhajtva mondta magának, hogy nem kell már ő senkinek. Michael azt tanácsolta, hogy menjen Bécsbe, hogy Roger közelében legyen, és Giuliának tetszett is ez az ötlet, de azért a fejét rázta. Csak útjában lennék. Attól félt, hogy Roger unná magát vele. Roger jól mulat, és Giulia csak különc lenne a nyakán. Nem tudta elviselni azt a gondolatot, hogy Roger bosszantó kötelességnek tartaná, hogy ide meg oda vigye, és időnként vele ebédeljen és vacsorázzék. Csak természetes, hogy jobban mulat egykorú barátaival, akiket ott szerzett. Elhatározta, hogy elmegy anyjához, és ott marad. Mrs. Lambert, Madame de Lambert, ahogy Michael állandóan nevezte, most már évek óta Saint-Malo-ban lakott nővérével, Madame Falu-val. Minden évben néhány napot Londonban töltött Giuliánál, de most ebben az évben nem érezte elég jól magát ahhoz, hogy eljöhessen. Öreg asszony volt, jóval 70 fölött, és Giulia tudta, hogy nagy öröm lesz neki, ha lánya hosszú látogatást tesz nála. Kit érdekel egy angol színésznő Bécsben? Ott nem volna ő senki. Szemmálóban mégis bizonyos szerepet fog játszani, és a két öregasszonynak nagy mulatság lesz, hogy dicsekedhetnek majd vele a barátnőiknél. A leányom Anglia legnagyobb színésznője, és hasonló dolgok. Szegény öregek! Úgy sem élnek már sokáig, és milyen eseménytelen, egyhangú életet éltek. Giuliának természetesen szörnyű unalmas lesz, de annál nagyobb öröm lesz nekik. Giuliának az volt az érzése, hogy a ragyogó és diadalmas pályája folyamán anyját, mintha kissé elhanyagolta volna. most jóvá teheti. Mindent el fog követni, hogy bájos legyen. Michael iránt érzett gyöngétsége és az a mindig jelen való érzés, hogy éveken keresztül igazságtalan volt hozzá, bűntudattal töltötte el. Úgy érezte, hogy önző és rátarti volt, és most mindezekért vezekelni akart. Mohón vágyódott azután, hogy feláldozza magát, és ilyen hangulatban írt anyjának, bejelentve közeli érkezését. Sikerült úgy tennie, mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne, hogy Tommal egyáltalán nem találkozik az utolsó Londonban töltött napig. Előtte való este adták utoljára a darabot, és úgy volt, hogy este utazik Szemmálóba. Tom 6 óra körül jött, hogy elbúcsúzzék tőle. Ott volt Michael, Dolly, Charles, Tamerley, és még egy-két ember, úgyhogy nem volt kilátás arra, hogy csak egy percre is magukra maradjanak. Giuliának nem esett nehezére, hogy természetes hangon beszéljen Tommal. Tom látása már nem váltotta ki belőle azt a szorongást, amelytől félt, csak valami tompa szívfájdalmat érzett. Titokban tartották elutazásának időpontját és helyét, vagyis a színház sajtótudósítója csak nagyon kevés újságnak telefonálta meg, úgyhogy mikor Giulia és Michael az állomáshoz ért, mindössze egy 50 riporter és 3 fényképész jelent meg. Giulia néhány kedves szót szólt hozzájuk, és azután Michael elmondott néhány kedves szót, majd a sajtótudósító félrevonta a riportereket, és rövidre fogott beszámolót adott nekik Giulia terveiről. Ezen közben Giulia és Michael pózba vágták magukat, mialatt a fényképészek felvillanó magnéziumfénynél lefényképezték őket, amint karonfogva végső csókot váltanak, és végül Giuliát is, amint félig kihajolva a vasúti kocsi ablakából, kezet ad Michaelnek, aki a peronon áll. Milyen rémesek ezek az emberek, mondta. Egyszerűen nem lehet megszabadulni tőlük. El sem tudom képzelni, honnan tudták meg, hogy elutazol. A kis tömeg, amely összeverődött, mikor észrevette, hogy valami történik, tiszteletteljes távolságban állt. A sajtótudósító azt mondta Michaelnek, hogy úgy gondolja, elég anyagot adott a riportereknek egy újságcikk számára. A vonat füstölve elindult. Giulia nem volt hajlandó Ivit magával vinni, úgy érezte, hogy ha vissza akarja nyerni lelki békéjét, egy időre teljesen el kell szakadnia régi életétől. Ivi abban a francia háztartásban nem is volna a helyén. Mert Madame Falu, Giulia Kerry nénie, egy franciához ment férjhez, és most öregkorában jobban beszélt már franciául, mint angolul. Már évek óta özvegy volt, és egyetlen fia elesett a háborúban. Magas, keskeny kőházban lakott egy dombon, és ha az ember átlépte a küszöböt, a macskaköves utcáról egy régmúlt kor békessége fogadta. Fél század óta semmi sem változott itt. A szalon 15. Lajos garnitúrával volt bebútorozva, és a húzatokat csak egyszer egy hónapban vették le, hogy gyengéden átkeféljék a sejmet. A kristálycsillárt muszlimba csavarták, hogy a legyek ne ejtsenek rajta foltot. A kandalló előtt kályha ellenző állt, gondosan elrendezett pávatollakból, üveggel védve. Bár a szobát sosem használták, Kerry néni maga letörölgetett mindent naponta. Az ebédlőnek faburkolata volt, és a székeket itt is húzat védte. A pohárszéken ezüst gyümölcsös tál, ezüst kávéskanna, ezüst tejáskanna és egy ezüst tálca állott. Kerry néni és Giulia anyja, Mrs. Lambert, a nappali szobában egy hosszú, keskeny szobában éltek, amelynek ampír bútorzata volt. A falon ovális keretben Kerry néninek és boldogult férjének, férje apjának és anyjának olajjal festett arcképe és halott fiának gyermekkori pasztelképe függött. Itt volt a két asszony munkakosara, itt olvasták újságjaikat, a katolikus La Croix-t, a Revue des Deux Mondes-t és a helyi napilapot, és itt játszottak dominót esténként. Itt is étkeztek, kivéve csütörtök estét, amikor az Abbé és Lagarde kapitány egy nyugalmazott tengerésztiszt vacsoráztak náluk. De amikor Giulia megérkezett, úgy döntöttek, hogy illendőbb, hogy az ebédlőben étkezzenek. Kerry néni még mindig gyárt,